www.nagygeneráció.hu.
Körösi Zsuzsával, Molnár Adriennel és Orbán Györggyel beszélgettünk az 56-osok második nemzedékéről, pontosabban azokról, a gyerekekről, akik gyerekek voltak 56-ban, és a szüleiket vagy kivégezték, illetve általában az apjukat, hiszen leginkább erről van szó a könyvben, vagy börtönbe zárták, és most kapcsolódik hozzánk Tihanyi László telefonon. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, kezdjük
akkor. Kicsit nehéz dolga lesz. Úgy kell beleszólni a beszélgetésünkbe, illetve beszélnie, hogy nincs jelen, és itt mindenkiben sok mondani való szorult, úgyhogy majd legyen erőszakos, jó?
Igen.
Egy pici hangot kérünk szépen. Tehát köztudottan valószínűleg nagyon szelid ember, ugye? Mint ahogy az édesapja is az volt. Arról beszélgettünk, hogy mennyire befolyásolja a gyereknek az 56-ban gyereknek a fejlődését, az a saját maga belső konfliktusait, hogy mennyire beszélnek egyértelműen az édesapa szerepéről, és hogy mennyire vállalja az édesanyja azt, hogy milyen szerepet játszott az apa, és ezt mennyire ápolja a családban. Önöknél ez hogy volt?
Azt hiszem, hogy az óriási tragédia után ebben mi szerencsések voltunk. Kezdve attól, hogy tudtuk édesapánknak az 1956-os forradalomban való szerepéről, hisz csak nem ott voltunk, amikor elszavalta a nemzeti dalt.
Az mit jelent, hogy csak nem ott voltak?
Kérem?
Mit jelent, hogy csak nem ott voltak?
Bevásárolni mentek édesapám, édesanyám és jó magam, ugye mint kisgyerek, és a munkások jöttek a vagongyárból, és ebből is látszott, hogy már Győrbe is valami készül, és akkor édesanyám hazasietett, hogy a bátyámat elcsípje még, hogy nehogy olyan helyre menjen, ami nagyon veszélyes, és így engem is magával vitt édesanyám. És ezen idő alatt ismerték fel a vagongyári munkások, akiket a dolgozók iskolájában tanított, mint magyar történettanár, felismerték, és kérték, tuszkolták az emelvényre, hogy szavalja el a nemzeti dalt. Tehát éppen, hogy csak lemaradtunk róla a tényleges fellépéséről, de ugye, este ez már a családban beszéd téma volt, hogy mi történt aznap.
Igen, ahogy Orbán György mondta itt csendben, hogy a bűncselekményről,
igen.
Ugye? Hát ez volt a bűncselekmény, igen. De nem csak ez volt, hiszen mindkettőjük édesapja, ahogy én a kötetből megismertem, nagyon tudatosan vett részt a forradalomban, és mindkettőjük édesapjának volt egy olyan szerepe, hogy lehetőleg akadályozza meg az erőszakot és tartsa a rendet.
Hát apámnál a dolog abból fakad, ugye, hogy egy kisvárosban, Nagykanizsán, ahol ő utoljára hivatásos tisztként, úgynevezett hortista katonatisztként, ugye, ahol szolgált, az akkori szisztéma szerint a legények, akik a besorozott katonák, azok a közvetlen környezetből származtak, tehát kiskanizsai tüzérekkel volt a Donnál, meg a fronton, és ezeknek a nagy részét sikeresen haza is hozta ráadásul. Tehát ilyen értelemben egy ilyen ismert, elfogadott ember volt, tudták, hogy ha baj van, akkor a százados úr jöjjön, ő legyen a nemzetőr parancsnok, ezt lehetett fölhasználni, és ezt azt gondolom, amennyire én erről tájékozva vagyok, egyáltalán nem gondolta anyám, mert különösen nem gondolta, hogy ez egy sikeres akció lesz, tehát nem hitte, hogy ez majd győz a forradalom, hanem apám azt gondolta, hogy ez a dolga. Tehát őt erre idomították, ugye a tisztképzés, meg a családi nevelés, meg minden az egész. Ő úgy gondolta, hogy amikor azt mondják neki, hogy hívja a haza, akkor oda kell menni. Teljesen mindegy, hogy az jó üzlet, rossz üzlet, oda kell menni, és kész. Ezt csinálta.
Tihanyi Lászlóéknál ez hogy volt?
Igen, én erre azt, azzal a kis módosítással a saját részünkről, hogy édesapánk az tulajdonképpen politika kerülő volt azért. Inkább a nemzet tudata az, ami kidomborodott, ezért is választotta a magyar történelem szakot, és mondhatom, hogy a tanárai istenítették, 4,5-es átlaga volt az osztályának, és erről megbizonyosodtam, mert meghívnak az utolsó 56-ban végzett diákjai, és kaptam egy máslatot az osztálynaplóból, tehát ez így igaz. Ő a Barankovics pártnak 47 körül, amikor még ugye lehetett,
akkor örömmel hallom, hogy került el a politikát.
Igen, ha egy módja volt rá, tehát ő nem, úgy értem, hogy aktívan ő nem került politizált.
A politika aktív, nem került előtt.
Igen, így van. Egyszer úgy hangsúlyoztam, ugye, hogy az események találták meg őt, nem ő kereste azokat. De hát aki egyszer lélekben azért elkötelezett a nemzet sorsa iránt, azt könnyebben természetesen megtalálják az események. Tehát én azt akartam ebből kihozni, hogy ő nem volt képviselő, mondjuk igen, mint igen. Szimpatizáns, ugye keresztény értékeket vallott a család, ezért ő a Barankovics pártban látta a jövőt, és néhányszor elment, ugye ezt korteskedésnek hívják, azt hiszem, de aztán meg is szűnt ő velük minden kapcsolata.
Én szeretném inkább az ön történetét is hallani, hiszen hogyha az édesapánál kezdjük, akkor nagyon-nagyon sokáig fog tartani, ami sajnos nem fér bele, bár azt is szívesen hallgatnánk, de emlékszik-e arra, hogy amikor a forradalom leverése után eltűnt az édesapja, akkor mi történt önökkel és önnel személy szerint?
Azt kell mondanom, hogy édesapa ilyen értelemben nem eltűnt, mert mi mindenről tudtunk. Tehát tudtuk arról, hogy letartóztatták, hisz otthon voltunk, tudtuk, hogy tárgyalás lesz, mert kettő tárgyalásra emlékszem, egyre különösképpen bizonyosoknál fogva. Tehát tudtuk, hogy édesapa ott áll, őt elítélhetik, őt vallatják, és azt tudtuk, hogy mivel vádolják, tudtuk, hogy annak mely részei igazak, melyek nem. Tehát mi teljesen képbe voltunk. Egyszer voltam látogatáson, ebédet vittem neki a börtönbe, de akkor az még nem a börtön volt, talán az a letartóztatása ideje az AVH, bár akkor nem volt, de hát így hívták, annak az épületébe. Tehát nekem az nem volt ilyen értelemben meglepő, hogy ő nincsen otthon, mert ehhez hozzászoktunk abba az egy évbe. Az, hogy ő aztán ilyen tragikus körülmények között meghalt, azt is olyan értelemben tudtam, hogy hallottam. Ennek is egy külön története van, mert megtudtuk másoktól, hisz nem közölték velünk a halálhírt, amikor vagyonelkobzásra kijöttek a bíróságtól, akkor édesanyja persze tudta, de a valóságot, de megkérdezte, hogy mire jó ez, hiszen nem tájékoztatták édesapa haláláról. Tehát egy szóval mi nekünk ez nem hirtelen szakadt ránk. Ugye azt nem mondhatja az ember, hogy nem törte meg, vagy nem viselte meg, de nem úgy szakadt ránk, hogy egyik mint egy közúti baleset. És szóval éreztük az embereknek a jó indulatát, az empátiáját, azokat a fejsimogatásokat, azt, ahogy néztek ránk, azt, ahogyan a Vörös Keresztbe különleges módon bántak velünk, és csomagokat, élelmiszert és egyebeket osztottak. Tehát mi mindenhol ezt tapasztaltuk, és ez azt hiszem, hogy megkönnyítette a sorsunkat.
És meddig tartott ez a különleges bánásmód? Tehát mikor fordult át ez valami mássá? Mikor érezte a diszkriminációt ön személy szerint?
Most ugye azt kell erre mondanom, hogy illetve azt kérdezték, hogy mit szóltak hozzá az emberek magához az egész ügyhöz. Erre azt mondtam, hogy mindenki nagyon pozitívan viselkedett és vélekedett. Természetesen voltak más emberek is, hát a rendszernek a hívei. Mondtam, hogy azokkal viszont nem tartottunk kapcsolatot, tehát nyilván azoknak a véleményét nem is hallgattuk, és nem is tudtam. Tehát mi csak azzal a közeggel érintkeztünk, akiktől pozitívak voltak a vélemények.
Az ön személyes későbbi további sorsát hogyan befolyásolta az édesapjának a sorsa?
Ugye ugye erre könnyen lehet azt mondani, hogy tragikusan, hogy én a tragédiát a visszafordíthatatlan dolgokra értem. Tehát igen, édesapának a sorsa az tragikus volt. A mi sorsunk az nem volt aztán tragikus, az nehéz volt. És talán hasonló, szóval bocsánat, hogy Széchenyi jut az eszembe, aki azt mondta, hogy az akadályként elénk gördített kövekből lépcsőt is lehet csinálni, és akkor feljebb lehet jutni. Tehát talán erősített bennünket az a tudat, hogy nekünk többet kell tenni azonos célokért, mint másoknak, keményebben kell dolgozni. Tehát az iskolai előmenetel, itt ugye nem az általános iskolára értem, mert azt elvégeztük ugye sikeresen, hanem utána a középiskolába nem láttak szívesen bennünket.
Enyhén szólva, én úgy tudom, egyáltalán igen, nem vették
igen,
föl.
Igen, és még általános iskolában volt egy ilyen kellemetlen élményem, hogy az árva gyerekeket vagy félárvákat felállították, hogy valamilyen támogatást kapnak, és engem leültettek.
Fölállt, és akkor azt mondták, hogy üljön le.
Igen, azt mondták, hogy te üljél le, fiam. Durván.
Nem jó árva volt.
Ez egy tisztességtelen ember volt. De sem, tehát nem ért tragikusan, Tudomásul vettem, és tudomásul vettem azt a fajta kettős beszédet, hogy otthon így beszélünk, máshol pedig úgy beszélünk, és még az előbbi felvetésre mondom, hogy tehát mondhatom azt, hogy nem változott, amit tetszett kérdezni, a megítélés. Mert eleve már két szólamú volt ez, ugyanazok az emberek, akik bíróságon, illetve közhivatalokban dolgoztak, tehát ugyanazok az emberek másként viselkedtek, amikor hivatalban voltak, és másként, amikor hivatalon kívül voltak. Sőt, még hivatalosan is viselkedtettek másképp. Igyekszem tényleg gyorsan mondani, a vagyonelkobzásnál észre a bírósági alkalmazottak észrevettek egy bödön zsírt, abban az időben csak egy-két nap élelmet lehetett tartani. Édesanyámat kérdezték, hogy hát ez, és mondta, hogy micsoda, azt mondták, hogy nem tudja, hogy ennyit meg annyit lehet tartani. Édesanyja azt mondta, hogy nem tudja, és a hölgy azt mondta, hogy mi pedig nem láttuk. Tehát állandóan ilyenekkel találkoztunk, hogy mellénk álltak, és nagy szeretettel beszéltek édesapáról. Hát nyilván a helynek, tehát a körülményekhez képest tették meg ők is ezt, és igen, az iskolára visszatérve, tehát egy ott volt ez a nagyon rossz élményem, többi tanáraimmal nagyon-nagyon jó viszonyt ápoltam, részben kollégái voltak édesapámnak, és nem tanulhattam tovább, nagy nehezen tulajdonképpen felvettek akkor voltak ezek a munkaügyi minisztériumnak a intézetei, a 401-es ipari tanuló intézetbe villanyszerelőnek, amit sikeresen elvégeztem, azt gondolom jó eredménnyel, aztán 26 hónapig katona voltam, utána a technikumba felvételiztem, villamosipariba azt elvégeztem estin, és utána levelezőn elvégeztem Budapesten a Kandó Kálmán villamosipari műszaki főiskolát. Hát ezen idő alatt fizikai munkás voltam, amit szerettem részben, szerettem a munkát, szerettem a munkámat.
Köszönjük szépen! Ennyi fért most az ön történetéből, ami jóval-jóval hosszabb a műsorunkba, és köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk.
Meghallgattak. Kezdjük csak
Viszont hallásra folytatjuk a hírek után.